kulcskérdések.
Mi a tétje?
Miért fontos?
Mit jelent?
A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
12:01, jó napot kívánok, 62 Erika vagyok. Soha nem látott győzelmet aratott az AfD az Alternatíva Németországért a tegnapi Sachsen-Anhalti tartományi választáson. A populista radikális jobboldali párt 43,8%-os eredménye ugyan kevés az abszolút többséghez, vagyis a könnyű kormányalakításhoz, de a többi bejutott párt alacsony eredménye nagyon nehéz politikai helyzetet vetít előre. Mit mutat az eredmény a tartomány jövőjéről, Németország jövőjéről, és milyen hatása van az egész európai politikára? Ezekről a kérdésekről beszélgetek Kovács Eszter politológussal, a Bécsi Egyetem kutatójával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Krekó Péterrel, a Political Capital politikai elemző intézet igazgatójával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tényleg kevés a kormányalakításhoz? Ez az eredmény, Kovács Eszter?
Pontosan 3 szavazattal kevesebb, vagy bocsánat, 3 mandátummal kevesebbre elegendő ez a szavazat, mint ami től az AfD tudna egyedül kormányt alakítani, tehát a 83 fős tartományi parlamentben 42 székre van szükségük, hogy ők övék legyen a többség, és 39 mandátumra volt elég ez a 40, majdnem 44 szavazat, úgyhogy most indulnak a következő napok, hetek izgalmai, hogy hogyan hozzák össze a többséget, vagy mit fognak tenni.
Rekó Péter?
Igen, hát a legvalószínűbbnek az tűnik egyébként, hogy Sarah Wagenknecht mozgalma, amely ugyebár kombinálja valahogy a baloldali elosztáspolitikai követeléseket a bevándorlás ellenességgel. Tehát ez a mozgalom, amely 5% felé került a választáson, tehát bejutott a tartományi parlamentbe. A legvalószínűbbnek talán azt tűnik, hogy ők segíthetik ki valamilyen módon az AfD-t, hogyha nem is egy formális koalíció formájában, hanem valamiféle külső támogatóként, vagy legalábbis ez az, ami megfogalmazódott a pártvezetői részéről, és az AfD mintha ennél óvatosabban fogalmazna, de hát azért szerintem van itt talán egy ilyen kényszer is, egy olyan típusú kényszer, hogyha valahogy nem tudnak többséget alakítani, és erre van egy partner legalább, aki úgy tűnik, vagy hát leginkább egy, hogy valamilyen módon hajlandó lenne, akkor azt később a választók megbüntethetik. Egy ilyen választási eredmény után az egy nagyon komoly kudarc lehetne egyébként szerintem az AfD támogatóinak is, hogyha nem tudnák valamilyen módon egy kormányzási többséget kialakítani. Nyilván azzal együtt is, hogy ahogy Eszter is említette, ez nem lesz olyan egyszerű helyzet, és azért sokféle érzékenység van, illetve egyetlen gondolat még, hogy van egy olyan még választások előttről származó érdekes közvélemény kutatási adat, ami azt mutatta, hogy egyébként miniszterelnöknek a Sachsen-Anhalti választók nagy része sokkal inkább egy centrista jelöltet tudna elképzelni, de hát azt hiszem, hogy ezek után azért jóval valószínűnek tűnik, hogy az AfD miniszterelnök jelöltje fogja kormányozni ezt a tartományt.
Napok óta tele van ezzel a rövidítéssel az európai sajtó és a magyar sajtóban is sokat emlegetjük AfD. Mit kell tudni erről a hirtelen magasba emelkedő pártról, Eszter?
Annyira nem emelkedtek hirtelen magasba, ugye ez egy 13 éve létező párt, eredetileg egy ilyen neoliberális gazdaságpolitikai platformon létrejött párt volt, és később lett egyre szélsőségesebb. 2025-ben már 21%-kal kerültek be a Bundestagba, tehát a szövetségi parlamentbe, de tartományi szinten már sokkal régebb óta nagyon magasra mérik. Van egy ilyen érdekesség, hogy Kelet-Németországban sokkal népszerűbb, mint Nyugat-Németországban, de most már 2022-23 óta ott is áttört. Jelenleg szövetségi szinten 28%-on állnak, és ugye Sachsen-Anhalt van meg az összes kelet-német tartományban 40% körül vagy fölött. Ők ugye a német érzékenységek miatt nagyon hiszterizált vagy felfokozott a diskurzus a párttal kapcsolatban, mert vannak a párt körül vagy másod-harmad vonalában volt nácik, vagy gyakorló neonácik, vagy akiknek ről nem lehet egészen pontosan bebizonyosodni, hogy tényleg elkötelezettek mondjuk a liberális demokrácia olyan alapvető értékei mellett, mint hogy nem alkalmazunk erőszakot ellenfelekkel szemben, és emiatt sokakban nagyon erős a kétség vagy félelem, hogy itt fasizálódik Németország, van ez a gondolat, hogy a 30-as években is csak egy megválasztással kezdődött, aztán mi lett belőle, tehát nagyon félnek ettől az első lépéstől. Viszont a párt maga, Ulrich Zsigmond, aki feltehetőleg a miniszterelnök lesz Sachsen-Anhaltban, ő maga sokkal visszafogottabb, de tudatosan játszanak arra, hogy mondanak ilyet is, meg olyat is. Tehát van a provokációnak egy ilyen taktikai bevetése, hogy mondanak valami olyat, amire a úgynevezett mainstream elitek ugranak, mondjuk, hogy a történelem oktatásban több Bismarckot, kevesebb Hitlert, tehát kicsit értékeljük át a történelem oktatást, és ezt a liberális elitek azonnal holokauszt relativizálásnak értelmezik, amit egyébként a párt radikálisabb szavazói is annak értelmeznek, de hogyha meg valaki támadja őket ezzel, akkor meg csak vonogatják a vállukat, hogy milyen hülyeségeken problémázik az elit, mi pedig a ti problémáitokkal foglalkozunk. Tehát kicsit ilyen szociális demagó, kicsit nemzeti érzelmű, igen, egyébként migráció ellenes párt, de az nagyon nagy kérdése a következő heteknek, hónapoknak, hogy azokat az ígéreteket, amiket az AfD tesz, azokat tartományi szinten meg tudja valósítani. Mert például ez az egész migráció ellenesség dolog, vagy az, amit migráció témában ők mondanak, azok egyszerűen nem megoldhatók tartományi hatáskörben.
Mivel állítja szembe magát az AfD a német politikai szintéren, Péter?
Hát azt mondhatjuk, hogy szinte mindennel, amit, ahogy Eszter mondta, a mainstream politikával azonosít. Itt egyrésztről én azt gondolom, hogy tényleg fontos azokról a témákról beszélni, a szakpolitikai témákról, ahol egész egyszerűen azt látjuk, hogy az AfD álláspontja vagy a legnépszerűbb, vagy a legnépszerűbbek között van egész Németországban. A bevándorláspolitika talán ezek közül a legfontosabb, de valóban az oktatáspolitika, a közmédia átalakítása, illetve egyes gazdaságpolitikai intézkedések, és az orosz ukrán háborúban egy más álláspont elfoglalása, mint az európai elitekre általában jellemző. Tehát egyrészt érdemes ezekről is beszélni, másrésztről talán azt is mondhatjuk, és ez egy leegyszerűsítés, de ez részben a hagyománycentrista német politikának bemutatott középső új, amit az AfD hatékonyan képviselt.
Tehát nagyon fontos, hogy a CDU-val szemben hová
CDU-val szemben,
magát,
illetve a szociáldemokratákkal szemben, és azzal kormányzó német, régóta kormányzó német elittel szemben, amely egyébként, ugyebár az elmúlt évtizedben gyakorlatilag gazdasági növekedés nem nagyon tudott előidézni Németországban, és nyilván ne egyszerűsítsük le ezeket a folyamatokat gazdasági folyamatokra, vagy gazdasági háttérre, de ez is nagyon erősen benne van. Hogyha meghallgatjuk az AfD politikusoknak a nyilatkozatait, szinte mindenben kötelezően behozzák ezt az elemet, hogy igen, ezt állítják rólunk az ellenfeleink, akiket ugyebár az establishment pénzzel, akiket az állam finanszíroz, akik egy olyan ideológiát akarnak megkonosítani, amik minket kizár a közgondolkodásból, és ami szerintem nagyon erős, és ebben az AfD osztozik egyébként a mostani populista, radikális jobboldali hullámnak Európában a legtöbb pártjával, hogy azt állítják magukról, hogy ők az a szabadság valódi képviselői. Ahol alternatívát adjunk Németországnak, ne mondjuk mindig csak azt, hogy a gazdasági meg a globális kényszerek határozzák meg azt, hogy döntsünk. Legyen szabad választás az oktatás politikában, a szülőknek lehet nagyobb döntési beleszólás abba, hogy és hol tanuljon a gyerekük, vagy akár, hogy ne tanuljon, ami ugye bár azért az iskolai szegregáció fele megnyithatja az utat. A Covid alatt megpróbáltak minket megfosztani a mozgási szabadságunktól, és ránk erőltették az oltásokat. A zöld diktatúra az megmondja nekünk, hogy milyen típusú energiát használhatunk, meg ha drágában is, illetve meg akar nekünk mondani, hogy milyen autóba üljünk, stb. És én azt hiszem, hogy ez a szabadságpárti érvelés az egyébként egy nagyon erős eleme, és egy nagyon meggyőző eleme egyébként az AfD retorikájának, és részben talán magyarázza azt is, hogy miért tud sok olyan szavazót is maga mögé vonzani az AfD, akik első szavazók egyébként fiatalok, illetve olyanok is, akik eddig távol maradtak a politikától, de ez a fajta establishmentellenesség és szabadságpártiság, a liberális retorikának a kisajátítása, szerintem ez egy erőteljes kombináció.
Általánosságban szabadságképekről beszélünk, de annak, hogy ez a tartomány Kelet-Németországban van-e valami köze az eredményhez, Eszter?
Mindenképpen egyébként, amit a Péter is mondott, szerintem az összességében is nagyon fontos, de az a vonulat is, hogy új szavazókat tud mozgósítani, tehát kiemelten magas volt a választási részvétel, tehát 60% körül szokott lenni, most meg majdnem 80% volt, tehát nagyon erősen tudtak mozgósítani, és valami 170 ezer szavazót olyat, aki korábban nem szavazott. Tehát valamire őket be tudták lelkesíteni, és ez egyébként az egész kampányt áthatotta ez a kelet-nyugat egyenlőtlenség vita. Részben van az a vonulat, amit egyébként mondjuk Magyarország is megél, és a Fidesz egyébként használt, hogy mi Európának az ilyen másodrangú állampolgárai vagyunk, és ezt az AfD mozgatja és táplálja ezt az érzést, vagy használja mozgósításra, hogy így a kelet-németekre kicsit lenéznek a nyugat-németek, és ez mind gazdasági szempontból megjelenik, tehát mindenféle statisztikák mutatják, hogy mennyivel kevesebb a növekedés, mennyivel kisebbek a bérek, a nyugdíjak Kelet-Németországban, a felhalmozott vagyonok, de ilyen elismerési szinten is, hogy ilyen másodrangú németnek vannak kezelve, és ami még egy nagyon fontos, és ez szerintem árnyalja, vagy kell, hogy árnyalja az AfD-ről alkotott képünket, hogy Kelet-Németországban nagyon sok az ilyen leszakadt régió, ilyen elmagányosodás, nagyon sokan elvándoroltak, bezártnak a pékségek, kocsmák, bankok, posták, kis településeken, és az AfD helyi szinten küzd el ez ellen, és próbálja megszervezni ezeket a szolgáltatásokat. Tehát, hogy szerintem én inkább ebbe az irányba keresném a választ, mint sem, hogy azon tördelném a kezem, hogy nácivá vált 44%-nyi sachsenhalti ember. Egyébként ezt mérik is, tehát, hogy az ilyen szélső jobboldali attitűdök, azok a sachsenhalti AfD szavazóknak a 20%-ánál mutatható ki, vagy vallanak be ilyet közvéleménykutatásban. Van további 20%-nyi ember, aki ilyen erőteljesen jobboldali, radikális jobboldali, de van 60%-nyi ember, aki nem ez. Tehát, hogy egyszerűen radikális változást szeretne, nem gondolja, hogy a mainstream elitek ezeket nyújtják, észlelik, hogy az AfD jelen van a településükön, meghallgatja őket, nem fentről le beszél hozzájuk, és igazából ez az, ami ilyen, hát kicsit ilyen tükröt is tart, meg aggasztó is, és mondjuk ha megkérdezték az exit pollokban, tehát a választás után a választókat, hogy ki miért szavazott a pártjára, egyértelműen a közbiztonság és a megélhetés kérdései dominálták a szavazókat, illetve a szavazatok indoklását, illetve a szövetségi politikával, a CDU-SPD koalíció munkájával való elégedetlenség. És ez egyébként nem csak az AfD szavazóira, hanem a többi párt szavazóira is igaz volt, de a CDU-tól átpártolók kétharmadára. Tehát, hogy szerintem ilyen irányokba érdemes keresgélni.
Ha jól tudom, van az AfD-nek egy olyan ígérete, hogy közvetlenebb lesz a demokrácia, 166-ban talán kisebb küszöböt döntenének a népszavazásokra, vagy kisebb küszöböt állapítanának meg. Ami visszatérve Eszter kijelentésére, hogy nem lett náci ennyi szavazó Kelet-Németországban, vagyis elképzelhető, hogy maguk a választók tudják megállítani a radikalizálódást, Péter?
Az a helyzet, hogy én ezekben nagyon óvatosan fogalmaznék. Egyébként egyetértenek, egész egyszerűen azért, mert hogy nem tudjuk, nincs igazi tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy az AfD hogyan fog kormányozni, és hogy azzal szemben, amit ígér ellenzékből, amire egyrészt igaz az, és erre is utalt már Eszter, hogy azért radikálisabb most jóval a platformja, mint mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, ugyebár itt még a gazdasági világválságnak az utó hatásaként jelent meg gyakorlatilag ez a párt, tényleg akkor még egy ilyen libertariánus gazdaságpolitikai szemlélete, és annál sokkal markánsabb, sőt azért azt látjuk sokszor, hogy már nem akarják olyan görcsösen elkerülni azt, hogy bizonyos kérdésekbe, például emlékezett politikai kérdésekbe lenácizzák őket, mert hogy egyrésztről ebbe belefáradtak a választók, másrésztről felvállalják azt, hogy az ő álláspontjuk alapvetően más a legtöbb kérdésben, mint a mainstream pártoknak. De ezzel együtt igaz az, hogy ez a párt, tehát amit az AfD képvisel, az többé-kevésbé szervesen illeszkedik abba a szélsőjobboldali pártcsaládba, amely Európában. Ennek gyakorlatilag része ugyebár a Fidesz is, tehát hogy ismerjük azt, hogy a részben retorikailag mit képviselnek, illetve vannak olyan pártok, például az FPÖ, az Osztrák Szabadság párt, amely már hát az utóbbi két évtizedben legalább kétszer volt kormány koalícióban Ausztriában, tehát hogy olyan mintákatra hivatkoznak, akikkel kapcsolatban van tapasztalatunk, és azt mondhatjuk szerintem, hogy egy olyan időszakra kell egész Európába felkészülni, ahol igen, radikális jobboldali pártok időről időre választói akarat miatt kormánykoalíciók tagjai lesznek, vagy akár vezető tagjai koalícióknak, és ennek alapján mondhatjuk azt, hogy igen, tehát ez a világvége hangulat és a 30-as évek analógiái azok nagyon erősek, ezzel együtt szerintem muszáj azt elmondani, hogy nincsen pontosan tapasztalatunk azzal, hogy az AfD hogy fog kormányozni, viszont azt tudjuk, hogy egy Európai Uniós tagállamban bizonyos gazdasági politikai kényszerek között ott van mellette az eurozóna, ott van mellette az, hogy ahogy Eszter is mondta, azért az AfD szavazóinak nagy része nem egy náci politikára szavazott, tehát hogy ezekhez alkalmazkodni kell, hogyha demokratikus úton meg akarják őrizni a hatalmat, és hogy tudnák-e ezt a rendszert gyökeresen átfordítani, és valami autokráciába vinni. Én azt gondolom, hogy annak alapján, amit látunk az európai politikában, ez nem tűnik nagyon valószínűnek, de azt el kell tényleg mondani, hogy nem tudjuk egy az egybe a magyar, a nem tudom, az olasz, az osztrák tapasztalatokat a szélsőjobboldali kormányzásról beemelni Németországba, tehát ehhez várnunk kell egy kicsit.
Mindjárt még visszatérünk arra, hogy milyen hatása lehet ennek az eredménynek az európai politikára, de maradjunk inkább a német határok között. Hogyan hathat a szövetségi politikára ez az eredmény, és hogyan hathat Friedrich Merzre, Eszter?
Nagyon izgalmas, ami most történik, és ma, vagy ebben a egész pontosan 13 óra előtt pár perccel nem tennék nagy fogadásokat, ugyanis 13 óra 30-kor fog Friedrich Merz kancellár sajtótájékoztatót tartani Sven Schulzéval, a jelenlegi CDU-s miniszterelnökkel. Most a következő napokban és hetekben még sok minden történhet. Ami biztos, hogy egyrészt, hogy két hét múlva további tartományi választások lesznek Mecklenburg Előpomerániában és Berlinben, tehát ha a CDU tovább gyengül, vagy a koalíció pártjai, tehát az SPD is tovább gyengül, akkor az még nagyobb nyomást helyez rájuk, másrészt pedig már tegnap este, még amikor még meg se voltak a végső eredmények, már elindult az, hogy CDU-sok elkezdik mondani, hogy Merz menjen, illetve a Spiegelnek a főszerkesztője írt egy cikket, ami órákig címlapon volt, tehát nagyon előre került, hogy Friedrich Merz nem alkalmas arra a feladatra, amire vállalkozott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a nyilvánosság, mind a párton belüli elégedetlenség az most meg fog jelenni, illetve hát a koalíciós pártok közül a másik, a szociáldemokrata SPD, ők pedig azonnal kinyitották azt a kérdést, hogy akkor a nyugdíjreformot és egyéb reformokat újra kell gondolni, ugyanis egy középjobbos és egy középbalos párt kormány az együtt nagyon más gazdaságpolitika, társadalompolitikai vízióval, ez is valószínűleg egyébként magyarázza részben az AfD eredményét Sachsenhaltban, tehát konkrétan a nyugdíjreform olyan elemeket vezet be, ami kelet-németeket rosszabbul érinti, a korkedvezményes nyugdíj elvétele és hasonlók, amik miatt konkrétan Sachsenhalti miniszterelnökök, tehát CDU-s és SPD-s miniszterelnökök az elmúlt hetekben tiltakoztak a szövetségi szinten. Tehát ez is még egy ilyen érdekesség Németországban, hogy hogyan van kölcsönhatásban a szövetség és a tartomány szint, és gyakorlatilag tartományi szinten büntették meg részben a választók a szövetségi kormányt. Az, most az a kérdés, hogy mit fognak lépni személyi szinten és szakpolitikai szinten a következő hetekben és hónapokban.
Személyi szinten, hogyha Mercet utoléri ez az eredmény, és lemond, vagy lemondatják, van-e olyan személy a német politikában, aki átvehetné a helyét, vagy ez éppenséggel egy óriás káoszt fog szülni, Péter?
Én ehhez nem ismerem elég mérehatóan a német belpolitikát, hogy erről biztosat tudjak mondani, úgyhogy erről szerintem Eszter fog majd tudni beszélni. Én egy más szempontot beemelnék, ami inkább az európai politikai hatásokkal kapcsolatos. Egyrészt én azt gondolom, hogy középtávon szerintem fel kell arra készülni, és több európai példa is ezt mutatja, hogy valószínűleg egy idő után az AfD bekerül egy német föderális szintű kormányba, és hogy ennek valószínűleg ez egy első lépés, amit most látunk. Tehát Európában ezt több helyen láttuk. Hozzá lehet ez azt is tenni, hogy ez nyilván destabilizálja a német politikát, de hasonló folyamatokat fogunk nagy valószínűséggel látni, nem sokára egyébként a francia elnök választás kapcsán is jövőre, ahol egyelőre a szélsőjobboldali jelölt tűnik a legesélyesebbnek arra, hogy megszerezze a legfőbb hatalmat Franciaországban. Tehát egy átalakuló Európát látunk egyébként, amiben, és azt gondolom, hogy ebben az AfD-nek a hangja nagyon egyértelmű, és talán még egyértelmű, mint több európai partnerének, az Ukrajna támogatása egyébként, ami most többé-kevésbé azért konszenzusos az európai döntéshozatalban, legalábbis azon a szinten, hogy anyagilag, illetve bilaterális alapon több kormány köztük, a németek fegyverrel támogatják Ukrajnát, szóval ez erősen megkérdőjeleződhet, és egy olyan időszakban, amikor egyébként Amerika gyakorlatilag kivonult Ukrajna mögül, és Európa maradt Ukrajna fő támogatója, egy olyan orosz barát párt, mint az AfD, amelyik egyébként nem csak a szankciók eltörlését követeli Oroszországgal szemben, hanem csereprogramok felerősítését Oroszországgal kapcsolatban, a fegyveres támogatások leállítását, illetve az ukrán menekültek státuszának a felülvizsgálatát. Tehát ezeknek nem lesz azonnali hatása, de én azt gondolom, hogy az európai szélsőjobb előretörésének éppen ezen a fronton egyébként lehet történelmi jelentősége is. Tehát, hogy fontos itt azt látni, hogy igen, a Németországon kívül azért ez az egész európai politikára, illetve a geopolitikai folyamatokra is hathat.
Visszatérünk akkor Eszter egy pillanatra arra, hogy ki lehet Merz utódja.
Hát akinek a nevét sokszor bemondják, az Hendrik Wüst, aki Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, mert hogy ő nagyon népszerű, és talán ambicionálná is közép-hosszú távon, de ezt tényleg a következő hetekben kell meglátni, mert ő jelenleg, vagy az utolsó információim alapján ő ezt így tagadja, és azt mondja, hogy stabil kormányra van szükségünk, és nem ciklus közepén váltogatni, illetve Észak-Rajna-Vesztfáliában jövő júniusban azt hiszem lesznek szintén tartományi választások, tehát hogy ő miniszterelnök szeretne lenni ott továbbra is, de azt fontos megemlíteni, hogy Friedrich Merz nem csak amiatt áll a kritikák keresztüzében, mert nem tudta megállítani az AfD-t, és 16 hónap kormányzás után még mindig nem, hogy csökkenne az AfD, de nő, de hogy nem vezetett ő még soha semmit, tehát nem volt még polgármester se, nem, hogy tartományi miniszterelnök, vagy bármilyen szintű miniszter, és ez az, amiről most már hónapok óta megy a húzavona, hogy neki nincs olyan tapasztalata, amivel érteni a tartomány és a szövetségek viszonyát, érteni, hogy hogyan kell beszélni nagy felhatalmazású miniszterelnökökkel vagy politikusokkal, úgyhogy szerintem ezen a vonalon mindenképp el fog indulni a beszélgetés tovább. Még egy gondolatot csak arra továbbvíve, amit a Péter mondott, hogy mit jelent az, hogyha az AfD most miniszterelnököt ad egy ilyen kicsi tartományban, mint Szász Anhalt. Egyrészt a parlament felsőházában, a Bundesrátban akkor az gyakorlatilag az AfD-sek ülnének bent, tehát tudnak befolyást gyakorolni a szövetségi politikára is, másrészt pedig ha az AfD-s belügyminiszterként hozzáférhet olyan titkos szolgálati információkhoz, amiket, ha igazak az értesülések, hogy ennyire közeli kapcsolatot ápolnak az oroszokkal, akkor akár át is adhatják. Tehát sokakban ez a félelem, hogy muszáj nekik átadni, ha ők vannak pozícióban, de nem tudni, hogy mennyire a német értekeket szolgálják, úgyhogy ez is egy szempont még.
Ez is előrevetíti, hogy Európára milyen hatása lehet ennek a győzelemnek, Péter?
Csak egy nagyon rövid kiegészítő gondot, mert nagyon fontos, amit az Eszter mondott, de hogy még ezt én megspékelném azzal, hogy vannak ilyen vélemények, hogy na, hát akkor most megmutatja az AfD, hogy hogyan tud kormányozni, ez lesz a laboratórium, majd jól belesülnek, és akkor utána pedig a centrum megint megerősödhet. Ez egy ilyen centrista vágyteljesítő gondolkodás. Most én ezzel azért nem nagyon értek egyet, mert az AfD-nek rendszerellenes pártként pont arra van lehetőség egy tartományi választást vezetve, hogy amiben valamit fel tud mutatni, ott arra hivatkozhasson, hogy hát persze, mert ezt mit csináltuk, ahol pedig nem, ott azt mondhassa, hogy persze, mert a szövetségi intézmények, meg az establishment gáncsol minket továbbra is, tehát hogy én azt hiszem, hogy szerintem rövid távon, nem, ha ügyesek, akkor egy nem nagyon látványos vagy sikeres kormányzás után is azt fenntarthatják ugyanazt a retorikát, mint ami most sikerre vitte őket, akár más tartományokban, akár utána a Bundestag választásokon.
Eszter, mire számít a következő napokban, csak egy rövid tőmondatban?
Hát nagy izgalmak lehetségesek, már megy a egymás, próbálja a BSZV és az AfD úgy kommunikálni, mint hogy nekik nem lenne a másikra szükségük, tehát próbálják a saját árukat feltornászni. Még egyelőre nem látszik, hogy a BSZV az milyen módon fog részt venni az AfD hatalomra juttatásában.
Kovács Eszternek és Krekó Péternek köszönöm a beszélgetést.